Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A budapesti Eötvös József Gimnázium lett az ország legjobb középiskolája, a HVG rangsora szerint. Az évente elkészülő rangsorban a második az ELTE Trefort Ágoston gyakorló gimnázium, a harmadik pedig a korábbi győztes, a Fazekas Mihály Gimnázium lett. Varga Mónika összefoglalója következik.
A magyar matematika és történelem érettségi, a felvételi, valamint a szövegértés, illetve matematika kompetencia mérés eredményei alapján készített el ezúttal is a magyar középiskolák rangsorát a HVG. A heti lap 100-as listájának élére rendre ugyanaz a néhány intézmény kerül, csak a sorrendjük változik. Ezúttal a tavalyi második helyezett, a Budapest 5. kerületi Eötvös József Gimnázium végzett az élen, míg a korábbi lista első helyezettje, a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a harmadik helyet szerezte meg. A friss rangsor ezüstérmese az ELTE Trefort Ágoston gyakorló gimnáziuma lett, ami tavaly az 5. volt. Csapodi Zoltán az iskola igazgatója korábban így beszélt az iskola szellemiségéről az Inforádiónak.
Itt alapvetően gondolkodni tanítunk. Tehát nem egyszerűen tantárgyakat, hanem egy nagyon komoly intellektuális munkával, önálló gondolkodásra, nyitottságra, kritikai szemléletre nevelünk, ezeket a készségeket fejlesztjük, és ez nálunk mindig is része volt. Tehát nem csak az utóbbi időben, hanem 100-150 éve ezelőtt is a pedagógiai munka.
A dobogóról épp csak lecsúszott, negyedik lett az éves rangsorban az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium. Az 5. helyen az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium végzett. A HVG megjegyzi, hogy az élen végzett iskolák között nincs érdemi különbség, apró eltérések határozzák meg a konkrét helyezéseket, a diákok ugyanis kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak, mind az érettségi, mind a kompetencia mérés terén. A rangsorban a 6. a 7. kerületi Madách Imre Gimnázium, a 7. a Deák téri Evangélikus Gimnázium, a 8. a Veres Pálné Gimnázium, a 9. a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium lett. A legjobb 10 közé egyetlen vidéki iskola, a Veszprémi Lovasi László Gimnázium került be. Az első 20 intézmény között azonban már 5 vidéki gimnázium szerepel, köztük győri, szombathelyi és debreceni intézmények. A 100-as listára pedig minden megyéből jutott be középiskola. A rangsorra összesen 14 új intézmény került fel, és volt néhány meglepetés is. A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium például, ami tavaly a 86. helyen végzett, teljesen kikerült a listáról.
Katedra.
A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A pandémia idején sok helyütt kétségkívül kényszer szülte megoldásként jött a digitális oktatás és a digitális tantárgyak, digitális tartalmak a tantermen kívüli oktatás során. Hogy mi maradt mindebből 3 évvel a járványhelyzet után, és egyáltalán mennyire van jelenleg létjogosultsága helye a digitális oktatásnak, a digitális tartalmaknak az iskolai hétköznapokban. Erről beszélgettem Korem Balázs matematika tanárral, a Prosuli program szakmai vezetőjével.
Ez a kényszer szülte digitális oktatás, tehát azért ezt tegyük hozzá, tehát az a karantén oktatás, ami ott volt, ez nem egy tudatos digitális oktatás volt. Mindenki kereste azt a megoldást, amivel és ahogyan túl tudott élni ebben az aktuális helyzetben. Ha nézzük az időrendbe, tehát amikor ugye visszatértünk a tanterembe a COVID időszakból, akkor mindenkiben volt egy ilyen végre, akkor el lehet engedni ezt a felesleges, digitális mindenféle izébizét. De nagyon sok olyan dolog azért hál' Istennek megmaradt. Tehát adott továbbra is ugye a krétában, mint digitális naplóban, digitális ellenőrzőben, a mai napig azért ez most már így folytatódik minden iskolába, a szülők tudják követni, mi történik, a hiányzók látják, hogy mi történik. Sok iskola megtartotta a különböző digitális osztályterem megoldásait, legyen ez a Teams, vagy a Google Classroom, vagy bármi egyéb alternatív megoldás, amiben a tanárok vezetik és felteszik azt, ami történik az iskolában. Ezek azért nagyon jók, mert hogy megint csak visszatérve és összehasonlítva, és ezért szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor én általános iskolába jártam, akkor tényleg az volt, hogy ott a lakótelepen, hogyha valaki beteg volt, akkor vittük a leckét. Tehát azt gondolom, hogy a 30 plusz vagy e fölötti generáció nagyon jól ismeri ezt a dolgot, hogy viszem a leckét valakinek. Ma már ez nem működik, hogy viszem a leckét. Mi történik? Viberen átlövöm neki. És ugye mindig, ami történik, és mindig, ami probléma volt ezzel a viszem a leckét, meg a Viberen átküldött leckékkel kapcsolatban, hogy ott elmaradhattak dolgok, és én lehetett hivatkozni, de Kati nem adta meg nekem ezt a feladatot, erről nem tudtam. Ha ugyanezek a feladatok viszont bent vannak a classroomba, és a tanár tette föl, akkor ez a hivatkozási alap, ez ugye megszűnik. Szintén azt gondolom, hogy nagyon sokan, sok helyen, főleg még a pandémia időszak után, amikor ugye ez a kicsit hibrid tanítási időszak volt, sok helyen megmaradt ez, hogy be lehetett online is kapcsolódni az órába. Ugye azok a diákok, akik köhintettek kettőt, és emiatt nem mehettek iskolába, de tulajdonképpen nem voltak igazán betegek, de még tartottunk tőle, hogy hát a Covid és elfertőzi a többieket. Ők így ilyen formában be tudtak kapcsolódni online az órába. Ez egy kicsit kezd egyre inkább háttérbe szorulni. De azt látom, hogy az ETEK koalíció ugye egy olyan koalíció, ami arra jött létre, hogy a Magyarországon az oktatástechnológia ETEK területeket összefogja, és van szerencsém itt is szakmai vezetőként dolgozni, és nagyon jó látni azt, hogy a pandémia óta rengeteg olyan digitális újítás és olyan megoldás születik és fejlődik, amik egyébként nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Tehát azért az látszik, hogy ez a terület egyre inkább fejlődik. És ezek a megoldások, ezek a digitális megoldások, ezek egyre több iskolába bekerülnek és részévé válnak, és nagyon sokat segít az, hogy vannak olyan magyar megoldások, magyar fejlesztőkkel, amik közvetlen köldökzsinórral rendelkeznek a magyar iskolákba, így ezáltal nincs az a probléma, ami ugye nagyon sokszor szokott volt lenni, hogy oké, nem működik valami, akkor föl tudom hívni az indiai ügyfélszolgálatot, ahol valaki mond valamit, ő nem érti az én angolomat, én az övét, és innentől ezzel nem történik semmi, hanem közvetlenül tudok egy olyan magyar fejlesztővel, egy olyan csapattal beszélni, akik itt helyben tudnak segíteni. A digitális megoldások ma már a magyar igényekre vannak szabva. Ez megint csak azt gondolom, hogy egy nagyon nagy előrelépés ahhoz képest, amikor a pandémia idején mindenki próbált mindent is azonnal használni, de nem volt igazán olyan eszköz, olyan megoldás, ami konkrétan tényleg a magyar diákokat, a magyar tanárokat tudta volna segíteni a magyar oktatási rendszerben. Tehát ezek az azóta történt fejlesztések, amik azt gondolom, hogy kilőttek, és tényleg óriási lendületet vettek, ezek nagyon sokat tesznek hozzá.
És ott is vannak ezek a digitális tartalmak, ez a digitális eszköz használat azért ott van a jelenléti oktatásban is, és ez a tantermen belüli oktatásban
is. Tantermen belüli oktatásban is nagyon sok helyen ott van. Itt ugye
megint mi lehet a funkciója egyébként? Te mikor érdemes használni például egy matematika órán ezeket?
Hát én azt gondolom, hogy bármikor. Nagyon fontos az, hogy digitális eszközöket, online megoldásokat akkor használjunk, és mindig ez a fontos. Ezt a kérdést teszem fel az egyetemi hallgatóknak, ha tanárképzést tartok akkor is, hogy hogyan tud a digitális eszköz hozzájárulni az, hogy a diákoknak könnyebb, jobb legyen, jobban megértsék a dolgot. Ha például matek órán egy függvényt kell ábrázolnom, és ezt fölrajzolom a táblára, és rajzolgatom újra és újra, és a krétaporban nem látszik, nem tudom pontosan, ehelyett tudok adni a diákok kezébe egy olyan digitális eszközt, amivel ők ezt látják valóban. Ki tudják próbálni, egy interaktív felületet adok, és el tudom vinni a diákokat oda, ami a matematika oktatásnak, tanulásnak az eredeti célja volt, hogy felfedezzünk, rácsodálkozunk dolgokra, és kérdéseket tegyek föl. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy adott egy háromszög, ugye létező legegyszerűbb példa, nem szeretnék senkit bonyolult matematikával untatni, és behúzom ennek a háromszögnek az oldalfelező merőlegeseit, ez három vonal lesz, ami egy pontban metszi egymást. És ahelyett, hogy én ezt fölírom a táblára, és azt mondom, hogy tétel, a háromszög oldalfelső merőlegesé egy pontba vetszik egymást, és aláírom, hogy bizonyítás, ebbe a pillanatban elveszítettem a fél osztályt. Ha ezt egy digitális megoldásban, egy GeoGebra segítségével azt mondom, hogy itt van gyerekek, így rajzoljuk meg, és most mozgassátok úgy a háromszöget, és érjétek el azt, hogy ez a három egyenes ne egy pontba messe egymást. Mi fog történni? A diákok rángatják, mozgatják, játszanak vele, és utána fölteszik a kérdést, hogy nem sikerült, de miért nem tudom megcsinálni? És ebbe a pillanatban a bizonyításnak az igénye a diák oldaláról jelentkezik. És én egy diák kérdést fogok megválaszolni azzal, hogy megmondom, hogy miért metszik ezek mindig egy pontban egymást. Kvázi nem az van, hogy én fölírtam, hogy bizonyítást tessék megtanulni, hanem válaszolok a diák igényére azzal, hogy bebizonyítom neki, hogy ezek mindig egy pontban fogják metszeni egymást. Egy egész más közeg, egy egész más helyzet teremtődik, megint csak az okostelefon tiltás példára, ha én tudok egy alternatívát adni, ha tudok egy olyat megvillantani, ami miatt a gyereknek igénye lesz valamire, akkor sokkal könnyebben fog tudni vele dolgozni.
A digitális tudás, a pedagógusok digitális tudása vagy felkészültsége is jobb lett az elmúlt időszakban, vagy a koronavírus idején és az azóta eltelt időszakban. Ugye azért a pandémiás időszak, ez a tantermen kívüli digitális oktatás arra is rávilágított talán, hogy van, ez úgy szokták emlegetni, hogy egyfajta ilyen digitális szakadék a generációk között, mert hogy a tizenéves diák üzembiztosabban, talán jobban, gyakorlottabban használja az internetet és az okos eszközöket, mint mondjuk a nyugdíj előtt álló Marika néni az online fizika órán. Megvan még ez a digitális szakadék, vagy azért erősödött ez a digitális tudás a pedagógusok körében?
A digitális szakadék azt gondolom, hogy meg fog maradni. Amíg, hogy nem, ki nem öregedik egy olyan generáció, aki digitális bevándorlóként került bele, és ezt tanulta, ezt az egész digitáliát, ezt az egész dolgot. De itt is nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a generációk tudjanak egymástól tanulni. Tehát az, amikor van az a generáció, aki alapvetően tart attól, hogy valamit rosszul csinálok, és elrontom. És van az a generáció, aki azt mondja, húzzuk ide, húzzuk oda, aztán valami lesz. Maximum újra kezdem nulláról. Ugye ez egy óriási különbség hozzáállásban, működésben. Ez a szakadék, ez nem tud így egész egyszerűen, mert hogy működésünkben másképpen vagyunk becsatornázva. Ami látszódik, hogy a pandémia időszakban ugye mindenki egy ilyen kényszertudást gyűjtött magába, majd visszamentünk a tanterembe, és mindenki igyekezett ezt a kényszert ledobni magáról, mint egy borzasztó rossz kabátot, amiben rosszul érzem magamat. És aztán utána mostanra azt gondolom, hogy újra eljött az időszak, amikor mindenki kezd rájönni arra, hogy nem lehet a 21. században digitália nélkül az oktatásban létezni. Tehát szükség van arra, hogy a digitális eszközöket alkalmazzuk. Szükség van arra, hogy valami módon lekössem ezeknek a gyerekeknek a figyelmét, mert hogy nem fogom tudni ugyanazzal a feladatgyűjteménnyel, amivel nagyszüleim is tanultak, mert őket ez nem fogja érdekelni.
A tanárképzésben felkészítik erre most a hallgatókat? Tehát van ott szerepe, kap szerepet a digitális oktatás?
Vannak ilyen jellegű tantárgyak, vannak ilyen pontjai a képzésnek. Nem ez a központi pontja a képzésnek, mert ugye van egy olyan tudásanyag, amit át kell adni. Tehát ez sajnos egyelőre én azt mondom, hogy méltánytalanul alulreprezentált a tanárképzésben, de alapvetően az irány vagy a trend az jó, tehát egyre több digitális oktatás és digitális tudás kerül be, illetőleg az egyetemi oktatásban is maga az oktatás során alkalmazott digitális eszközök, ugyanígy a pandémiából átörökítve, illetve látva a hallgatói igényeket, látva azt, hogy mennyivel könnyebb sokszor digitális eszközöket alkalmazni, egyre inkább belekerül az oktatásba. Tehát nem mint egy olyan dolog, hogy táblával, krétával tanítunk, de közben megtanítunk digitális oktatni, hanem bekerülnek ezek a digitális megoldások az egyszerű szakmai tárgyak meg az oktatásába.
A prosuli program, amelynek ön a szakmai vezetője, hogyan és miként tud pedagógusoknak, iskoláknak segíteni ebben? Ugye azt olvastam, hogy lassan azért 10 éves múltra tekinthet vissza ez a program, és a cél azért az volt, hogy a digitális újításra nyitott pedagógusok szakmai munkáját próbálják meg segíteni.
Abszolút. Itt azt kell látni, hogy a prosuli program nem egy reprezentatív dolog, tehát ez mindig óvatosnak kell lennem, mert hogy ugye ebben a programban azok az iskolák, azok a tanárok csatlakoznak be, akik szeretnének.
Azért több mint 100 iskola.
Most már több mint 150 ráadásul, de ezzel együtt is azért ugye ez egy töredéke a magyarországi iskoláknak.
Ez egy kis szelet, igen.
És ugye azt kell látni, hogy ezek tényleg azok az iskolák, akik ilyen szempontból innovatívak, akik szeretnének a digitális oktatás irányába lépni. Tehát akkor, amikor körbenézek itt a prosuli programban résztvevő tanárokon, iskolákon, akkor valóban azt látom, hogy itt akkor mindenki szeretne innovatív lenni, de ez nem a teljes magyarországi reprezentatív minta.
Digitális tartalmakról, digitális oktatásról beszélgettünk, és talán ehhez kapcsolódóan megkerülhetetlen a mesterséges intelligencia. Lehet helye az oktatásban, és ha igen, mi lehet a helye és a szerepe? És azért is kérdezem ezt, mert hát rendre elkongatták a vészharangot az elmúlt időszakban, hogy hát milyen foglalkozásokat ír majd felül és tesz feleslegessé, pótolhatóvá a mesterséges intelligencia, és hát többek közt a pedagógusokat is emlegették, meg hát a mi szakmánkat, az újságírókat is ezek sorában emlegették. De hát most ugye mi ketten itt ülünk egy stúdióban, egy tanár és egy újságíró, itt beszélgetünk, és hát úgy tűnik, hogy egyelőre megúsztuk a mesterséges intelligenciát.
Még egy darabig, igen. A mesterséges intelligenciának a megjelenése mindenképpen egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell. Most mondhatjuk azt, hogy az okostelefonok kizárásával, akkor most a mesterséges intelligenciát is kiraktuk a teremből. Nem igaz. Egyrészt azt gondolom, hogy ahol ugye nincsen lehetőség, laptop és egyéb használatra, ott az okostelefonok ott vannak még mindig, és remélem, hogy ilyen szempontból alkalmazzák is jól ezeket a dolgokat. A mesterséges intelligenciának a megjelenése ugye ott válik nagyon érdekessé, hogy például ugye a házi feladatadásnál egy olyan helyzet alakul ki, hogy egész egyszerűen mindenkinek van egy olyan segítsége, aki akár helyette meg tudja írni a házi feladatot. Természetesen azért ezt tegyük hozzá, hogy ehhez jól kell tudni kezelni a mesterséges intelligenciát. És nagyon sok diák, aki megúszásra megy, és a munkát akarja megúszni, az azzal, hogy ott van a mesterséges intelligencia, és csak fölteszi, írd meg gyorsan a házi feladatomat, ezt kaptam, ez kevés. Meg kell tanulni jól promptolni, meg kell tanulni jól kérdezni, és ennek egyébként hosszú távon részévé kell, hogy váljon az oktatásnak, be kell vonni. A mesterséges intelligencia nagyon sokat tud abban segíteni, hogy olyan repetitív, unalmas feladatokat, amiket végre kell hajtani az oktatásba, ezekben segítse a tanárokat. Ehhez meg kell tanulni a tanári oldalon, és ugye jól használni a mesterséges intelligenciát.
De ez mondjuk inkább adminisztratív feladatok, vagy tesztek javítása lehet?
Akár adminisztratív feladat, tesztjavítás például egy kiváló dolog. Én nekem álmom, vágyam, hogy a dolgozataimat a mesterséges intelligencia javítsa ki, és én csak fölül bíráljam, és gyorsan ellenőrizzem a dolgot. És vannak már erre mutató jelek, vannak már olyan megoldások, amik már többségében egészen jól tudják ezt a feladatot végrehajtani. Visszatérve a disztópiára, hogy kiváltja a munkánkat, azt gondolom, hogy nem fogja kiváltani. Mert hogy emberként arra van szükségünk, hogy emberek segítsék és tanítsanak bennünket, mert egy tanárnak nem csak az a feladata, hogy ő legyen a két lábon járó felolvasója a történelemkönyvnek. Ezekre a tanárokra nincsen most se szükség. Arra van szükség, hogy tanítsunk, neveljünk, és ezt viszont nem fogja tudni a gép megcsinálni.
A személyiségre.
Ami úgy bizony.
És a gépnek nincs.
És azt gondolom, hogy az újságírásban is én nem azért olvasok el egy hírt feltétlenül, mert beszámol arról, hogy mi történt itt és itt. Ezt meg tudja csinálni a mesterséges intelligencia. de nem érdekel az újságírónak a véleménye, az a plusz, amit beletesz. És az, hogy emberek vagyunk, ezt a részét bízom benne zárójelben, jó darabig még a mesterséges intelligencia nem fogja tudni kiváltani.
Ugye ez ugye a tanári oldal, amiről beszéltünk a mesterséges intelligencia kapcsán, de például a diákok mire használhatják, vagy talán hát használják is már, mert hát chatbottal minden bizonnyal egész jó fogalmazást lehet írni Arany János költészetéről.
Nagyon sokban tud nekik segíteni. Tud segíteni a tanulásban. Tehát nagyon sok olyan tanulási segéd érhető el már most mesterséges intelligencia segítsége, hogy nagyon jól betanítható. Például, hogyha ki akarok kérdezni szavakat, a periódusos rendszert, meg kell tanulni az elemeket, akkor nem kell nekem szülőként ott ülnöm a gyerek mellett, hanem csak egész egyszerűen megírom a ChatGPT-nek, bármelyik nagynyelvi modellnek, hogy kérdezz ki a periódusos rendszert, ezeket kell tudni, ezeket kell neki megtanulnia, és innentől kezdve addig kérdezd, ameddig egymás után 10 jó választ nem ad, odaültetem a gyereket, és innentől kezdve meg tudja csinálni. De ma már ugyanezt egyébként meg is tudom tenni, úgyhogy akár beszélek élő szóban a mesterséges intelligenciával, és így fogom ezt megtenni. De ugyanígy az angol szavakat, az olasz szavakat, a történelmi évszámokat, tehát nagyon sok dolgot megtudunk, tehát hogy egy mesterséges intelligencia segítségével könnyebben meg tudunk tanulni, és ezek minden diáknak nagyon sokat tudnak segíteni, és nagyon sokat adhat hozzá. De ugyanezt be tudom vinni az órára is. Tehát a tanórán, hogyha én fölcsapom, mindenki fölcsapja a laptopját, ugye, és leül elé, és van egy ilyen jól betanított nagynyelvi modellem, amivel azt mondom, hogy most akkor tanuljuk meg a színusztételt, és adj olyan gyakorló feladatokat, amiket meg tudja csinálni, és folyamatosan nehezedjen, hogyha jól csinálja, ha könnyebbek, ha nem tudja megcsinálni, adj könnyebb feladatot, segítsd abban, hogy ez működjön, és nem nekem kell 15-30 gyerekhez, mint bolha a falon futkosni, hanem csak oda kell oda mennem, ahol látom, hogy probléma van. Ahol látom, hogy valaki elakad, és ez a tanári szerepnek a módosulása, hogy egy facilitátorként vagyok jelen az órán, ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogy sokkal hatékonyabban tudjunk tanítani. És ettől nem szabad megijedni tanárként. Ez a másik nagyon fontos dolog.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!